Szeretettel köszöntelek én is benneteket Jézus Krisztus nevében, és hozom az élet gyülekezet köszöntését innen nem messziről. Ide találtunk reggel. Nagy lányom éppen nézte az órát, 9:30 van. Mondja anyukájának, anya, mi ilyenkor szoktunk hazamenni csak este. Az idős timmel, csak a napszak nem teljesen. Folytatni fogjuk a Máté evangélium tanulmányozását, és a 5. fejezethez a lapoztok a 21-es verstől olvassuk Isten igéjét. Innen folytatjuk az ige tanulmányozást, és megnézzük Jézus tanítását, kijelentését, kinyilatkoztatását, amely, mint ahogy az ige mondja, meg tudja tartani a mi lelkünket, szellemünket az Úrban. Istennek a beszéde ilyen megtartó erővel bír. Tudtok-e egy áment mondani? Amen. És egy áment is tudtok rá mondani? Amen. És egy áment is lehet hallani? Akkor halleluja, dicsőség az Úrnak. Jó, álljatok föl, jó, és így olvassuk a Máté evangélium 5. fejezet 21-es versétől Isten igéjét. Először a 26-os versig olvassuk most. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának, ostoba, méltó a főtérvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Hálásak vagyunk mennyatyám, az Úr Jézus nevében a te beszédedért. Köszönjük, hogy anyanyelvünkön szól hozzánk az ige. Olvashatjuk. Köszönjük, hogy van szabadságunk arra, hogy ezt megtegyük, hogy összejöjjünk ezen a mai napon, Uram. Hálásak vagyunk, Uram, a testvéri kapcsolatokért, a szeretetért, amelyet ajándékba adtál nekünk. Köszönöm neked, Uram, hogy így együtt is kereshetjük arcodat, kereshetjük akaratodat. Azért tesszük ezt, Uram, mert szívünkben van egy elkötelezettség, hogy ne csak hallgassuk ígéret, hanem meg is cselekedjük azt. Mert valóban tudjuk és megértettük, ez a cselekedet tud boldoggá tenni bennünket, amikor a te igédnek engedünk, és a te szavad szerint járunk. Amen. Foglaljátok helyet. A 6. parancsolatról van itt szó, a ne jöjj parancsolat, ugye a 10 parancsolat, ahogy a görögben mondja a görög dekalogosz, a 10 ige. Kiemelt szerepe volt a 10 parancsolatnak a zsidó törvények között, a Tóra parancsolatai között, rendelkezései között a 10 igének, és a zsidók is úgy gondolkodtak, és társadalmak, nemzetek is törvényhozásban többször használták és alkalmazták a Szentírásnak ezeket az igét és tanítását, amely segített az irányt tartani egy társadalomban. És azt lehet látni, hogy amikor egy társadalom az Isten igéjének kinyilatkoztatását, kijelentését vette alapul, és ahhoz igazította a lelköcsi normákat, nagyon szépen köszönöm, akkor az a társadalom, az ország, az a nemzet felemelkedett. Ilyen például Amerika is, amelyről tudjuk, hogy a alapítói között ott vannak a puritán atyák, akik Hollandiába menekültek, Amerikába életük kockáztatásával is, hogy az üldözés elől menekültek, és ők alapítják meg ugye a Rhode Island államot, és Amerikának az alapításában jelentős szerepük van, és tudjuk, hogy az Amerika alkotmányindulásban az Isten igéjében gyökerezik, és az, hogy annyi állam tudott egységként mozdulni és felemelkedni, az annak volt köszönhető, hogy Isten igéje volt az alapja az ő alkotmányuknak. És amikor kezdtek eltérni ezeket az alapelvektől, megjelenik a pusztítás, a rothadás, mint minden társadalomban és minden nemzetben megjelenik, amikor az Isten igéjének normáit megvetik, megtörik, és azoktól eltérnek. Tehát a 10 ige nem a zsidóknak szól, hanem az emberiségnek szól, az embernek szól. Egy olyan értékmérő, olyan oszlop, olyan kő, ugye nem értem, kőtáblában van írva, egy örökkévaló kinyilatkozás, kijelentés, amely az ember életét meghatározza, és az irányát segíti jól belőni. Na most ugye a zsidó emberek is gondolkodtak ezeken a törvényeken, és beszélgettünk az elmúlt találkozáson arról, hogy mi a különbség ugye a farizeusok és írástudók igazsága és a megigazult keresztények igazsága között, mennyivel több a megigazulás, és mit jelent a kegyelem és a törvény kérdése. Most ezen szeretnék már kitérni. A Jézusnak a tanítása, tanításában látjuk azt, hogy Jézus rá akar mutatni a törvény kijelentésének a lényegére, a szív dolgára, a szív, a motivációkra helyezi a figyelmet, helyezi a hangsúlyt. Nem a betűre helyezi, hanem egészen mélyre megy. Jézusnak jellemző volt ez a fajta hozzáállás, hogy bemegy a mélyre. Emlékeztek talán a gazdag ifjú történetére, amikor mondja neki Jézus, hogy tartsd meg a parancsolatot. Úgy lehet üdvözülni. És mondja a gazdag ifjú, hogy a parancsolatot ifjúságom fogom, megtartottam. És akkor Jézus mondja neki, hogy oké. Azt mondja, mi fogyatkozás van még bennem? Azt mondja, Jézus, oké, de kérdeztél, én válaszolok. Azt mondja, add el minden vagyonodat, osz szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És akkor búsulva elment. Tehát Jézus igazán szívügyekkel foglalkozik, a szív kérdésével foglalkozik a kinyilkoztatásnál, és nézzük meg, hogy mit tart fontosnak Jézus ebben a témában. A gyilkosságnál, az ölésnél a haragot teszi középpontba, és az indulatot, az indulatra hívja fel a figyelmet, nem pedig a tetre. Tehát Jézus minden tanításában, az egész egy beszédben a cselekedetről az indulatra helyezi a fókuszt, a szív indulatára, az indítékra helyezi a fókuszt, és abban hirdeti a megváltozásnak a lehetőségét, a kegyelmet. Így szól, hogy én pedig azt mondom nektek, tehát ugye az atyáidok hirdették, hogy ne ő, én pedig azt mondom nektek, nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor most én megváltoztatom ezt a törvényt, hanem sok mindent tanítottak emellett még nektek, de a lényege, és ezt akarok kifejezni, hogy ennek a parancsolatnak a lényege, a veleje, amiért Isten adta, az ez. És elkezd beszélni a harag kérdéséről, és a testvéri kapcsolatok kérdéséről. Tehát rámutat arra, hogy szív állapota az elsődleges előtte, és az ítélet pedig azoké, akik harag, azt mondja, haragszik, neheztel, megharagszik testvérére. Egyértelműen testvéri kapcsolatokról beszél a Biblia. Egyébként maga az ölés kérdésében a rabbik úgy tanítottak, hogy a törvényszéki ítélete miatti halálos ítélet az nem számított ölésnek, mert ugye az kiki a méltó büntetését vette el a cselekedete miatt, és a emberi jogokért és a nemzet védelme érdekében jött háborúkban. Azt mondták, hogy akkor ez nem gyilkosság. Most nyilván ez etikai kérdés, és ahány gyülekezet, ahány bibliatanító van, ez megoszlik a vélemény. Ma itt előttetek, én hálás vagyok, hogy nem háborúba kell most menni holnap, és akkor nem vagyok arra kényszerítve, hogy én ebben most állást foglaljak. Nehéz dolgom lenne. Azt gondolom, hogy ebben nekem most állást kéne foglalni. Inkább maradok ebben a semleges történetben, előveszem, hogy valaki mit mondott róla, és aztán engedem, hogy dolgozzon mellettek az ige. Nehéz ügy egyébként. De alapvetően egyértelmű, hogy a ne ölj parancsolat az emberre vonatkozik. Tehát ez a szó mind a két helyen, a Mózes könyvében is, és itt is az Új Szövetségben az ember gyilkosságra, emberölésre vonatkozott, és a legfőben járó bűn volt Isten szemében az ember ölés. De amikor ember, az embernek az életét ontotta ki. És akkor azt mondja itt Isten igéje, hogy aki neheztel és hordoz a testvérével kapcsolatban a szívében, az a gyilkos annak. És az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, a görög kifejezés az ítéletre vonatkozóan szinte kivétel nélkül az Isten ítéletére vonatkozik, amelyet meg fog tartani az emberek világa felett. Mindesetben megnézed ezt az ítélet kifejezést, 90-100-ban azt fogod találni, hogy az Isten ítéletére vonatkozik. Ez többenet, ha belegondolsz. Haragot hordozok, neheztelés hordozok a szívemben, a testvéremmel szemben, és akkor azt jelenti, hogy méltó vagyok arra, hogy Isten ítélkezzen felettem. Ezt tanítja Jézus. Hát nem csodálom, hogy elálmékodtak, elcsodálkoztak a tanításán, amikor hallgatták, hogy a helyi beszéd végén, hogy először is úgy tanít, mindenkinek hatalma van, és egyszer megdöbbentek ezeken a mélységeken, és nyilván a farizeusok pedig nagyon haragudni kezdtek rá. Timóteus azért első levél, 5. fejezet, 24-es verse így beszél az ítélettel kapcsolatban. Némi ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre. Tehát ez, amikor megvalljuk a bűneinket, tehát ez a lehetőségünk, ezért hirdetjük a bűnök bocsánatát, tehát valakinek nehezte is van a szívében, meg lehet belőle térni, és tanít is Jézus, hogy hogyan lehet ezt megoldani, ezt a kérdést. De nem, Jézus nem csak azt csinálja, hogy kimondja, hogy na, akkor ilyen rosszak vagytok, hanem megmutatja az utat, hogy hogyan járhattok az Isten akarata szerinti életben. Azt mondja, másokat viszont követnek a cselekedetei, tehát el lehet dönteni, hogy előre mennek az én tetteim, tehát megvallom azokat, és Isten elé viszem szívemet, vagy pedig ítéletként követnek majd engem, és vádolni fognak engem az Isten ítélőszék előtt. 2 Péter 3, 6 és 7, ezt mondja, itt Isten igéje, ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani égek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve maradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának a napjára. Jakab 2.13-ban pedig így szól az ige, mert az ítélet irgalmatlan azokhoz, akik nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Halleluja! Tehát Isten irgalma és kegyelme az ítéleten diadalmaskodik, amely minden emberé ebben a mai dimenzióban. És nagyon jó volt, itt felolvastuk, hallottuk a bűnös asszony történetét, és hallottunk több bátorítást Isten kegyelméről. Tehát valóban kegyelmet hirdethetjük azoknak, akik készek megítélni az ő cselekedeteket, és azt mondják, hogy nem jól van így. Nehezte is van a szívemben, harag van a szívemben, testvéremben szemben, és Isten ezt jól látja, és a Biblia azt mondja, hogy ez bűn. Meg kell belőle térni. Kemény, nem? Nem lehet elbújni. Aztán azt mondja az ige a Károli fordításban, hogy aki azt mondja a testvének, hogy ráka, azaz üresfejű, vagy ostoba, ez jelent üres kifejezés, arám kifejezés ez, üresfejű, vagy azt mondja valaki a másnak, hogy bolond, azaz buta, bamba, bárgyú, ostoba, esztelen, bolond, hülye, vagy valaki a gyerekének mondja indulatában, hogy egy szülő, vagy mondja fél és feleség egymásnak, mikor eldurran az agya valakinek, vagy mondja a testvér a testvérnek, amikor az indulat elönti. A maga a kifejezés azt jelenti, hogy a szíve haragjából szól. Tehát felgerjedésből mondja ezt neki. És az ember sok butaságot tud mondani, amikor indulatos. Nem tudom, voltatok-e ti valaha már indulatosak, de velem már előfordult. És akkor az ember tényleg néha olyan dolgot mond, amit szoktunk mondani, hogy megbántam. Igaz? Hogy mondtam. Hogy nem mondtam volna, bár nem mondtam volna. Na most erről beszél a Biblia, hogy ráförmedni valakire. Ezt jelenti. Ez a mondani kifejezés egy ilyen erős szó, hogy ráförmedni, kirontani valakire, és meggondolatlanul beszélni róla, vagy neki dolgokat. Hát nézzétek, végül is teljesen ártatlan buta, olyan bamba vagy, de bárgyú vagy, milyen ostoba vagy, milyen esztelen vagy, milyen bolond vagy, milyen hülye vagy. Bocsánat, hogy ezt én most így mondom ezeket a szavakat, és nem is szeretném többször ismételni, ez van benne a Bibliában, hogy ezek ilyen ártatlan kifejezések, amelyek azt látom, hogy néha a keresztények szókészletébe is belekeverednek, és elkezdjük használni, és kimondjuk emberekre, személyekre. Isten igézőben ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy két erős kifejezést is használ még, méltó a főtörvényszék ítéletre, ugye kezdi az ítélettel, amit mondtam, hogy Isten ítéletére vonatkozik 90%-ban az előfordulásaiban ennek a szónak, aztán beszél a főtörvényszék ítéletről, amely a Sanhedrin, tehát a legfelső bírói tanács ítélethozó és törvényhozó testület volt a zsidóknál, és aztán pedig beszél arról, hogy a gyehenna, tehát a pokol szakadékának a peremére kerül. Aztán ezt a kifejezés használja. Figyelj, mindez pusztán azért, hogy haragot hordozott és neheztelést a szívébe valaki. Vagy indulatosan szólt a másiknak. Menjünk is haza, mi? A kereszténység nem működik, hát készen végünk van. Isten kegyelmére vagyunk szorulva, de a kegyelem nem lehet takarója a bűnnek. És ezek nagyon kemény szavak. Én nem is csodálom, hogy Jézus aztán néha fogták, ott hagyták az egész csapat, és néhányan maradtak körülötte, mert nem bírták hallgatni. És ugye nem véletlen azt mondja a Biblia, hogy az utolsó napokban az embereknek viszketni fog a fülük. És keresnek maguknak tanítókat, akik nem olvassák ezeket az igéket fel. Átlépnek rajta is. Mégis kényelmesebb mindenkinek, nem? Nem kell bántani benneteket. Teljesen rosszul érzem magam egyébként. Néztek így rám kerek szemekkel. De borzasztó. De hát most én nem tudok mit csinálni. És nem is akarok mentegetőzni, mert azt mondja Jézus, és nagyon érdekes gondolatot hallottam, hogy aki megtartja és tanítja ezeket, nagy lesz a mennyek országában, aki pedig nem tartja meg és úgy tanítja, tehát elvesz ezekből a dolgokból, az pedig kicsi lesz a mennyek országában. És azt mondja egy barátom, hogy miért lennénk kicsik, ha lehetünk nagyok is? Hát Jézus tanítja, hogy lehetünk nagyok a mennyek országában. Ehhez mi kell? Megélni az igét, és annak valójában hirdetni kell az igét, megosztani az emberekkel. Hát akkor én nem akarok kicsi lenni a mennyek országába, én szeretnék nagy lenni a mennyek országába, milyen nagyképű. Nem, hát Jézus mondja, hogy így legyen, akkor miért alázatoskodjak, hogy én kicsi akarok lenni. De hogy akarok kicsi lenni, nagy akarok lenni. Ennek az útja pedig az, hogy megélem az igét, és hirdetem az igét. Amen. Tehát a nagyság felé teszek ma is egy lépést a mennyek országában, hogy annak valójában hirdetem az igét, ahogy az meg van írva. Amen. És a tiéd ugyanúgy, mint az enyém. Tehát ebben nincs kivétel, szabadságotok van megragadni ezt. A Kolossi levél 3. rész 7., 8. és 8. versei: ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Tehát, aki megtér, annak megtér a szíve és a szája. De most beszéltek nekem egy nagyon idős néniről, aki az egész életét istenkáromlásban élte le. Olyan szinten volt, azt mondja, hogy családja meg a férje se ment már vele sehova, mert bárhol iszonyú cifrán káromkodott. Leért az életét, és idős korában, hajlott korában megtért. És meg vannak döbbenve a körülterülő keresztények, hogy teljesen megváltozott. Megtisztult a beszéde. Ki kopott belőle a gyalázatos beszéd, és megváltozott a beszéde egy idős nénének. Pedig szokták mondani, hogy idős vagy öreg fát már nehéz átültetni. Az Úrnak lehetséges. Az Úrnak lehetséges egy ilyen idős ember, akinek berögzött dolgai voltak, beégtek dolgok, és megváltoztatta az Úr a szívét, ezért megváltozott a szája is. Aztán Jakab 1.19: tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késerelmes a szólásra, késerelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Azt hiszem egyértelmű az indulatról, a harag kérdéséről, hogy ebben ne legyünk heveskedők. Szoktam tanácsolni, hogy tudjátok, hogy akinek 10-ig kell számolni, 10-ig számoljon, akinek 50-ig, 50-ig, akinek 1000-ig, inkább számoljon 1000-ig, de ne szólaljon meg. Hát igen, jobb, mint... És aztán feldolgozni az Úrral nyilván, és letenni. Efézus 4.26-27: ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek, azaz a diabolosznak, a vádlónak, rágalmazónak, uszítónak, hibáztatónak, félrevezetőnek, az ellenségnek, vagy az ellenállónak. Ez jelenti maga a diabolosz kifejezés, ami itt szerepel. Hányszor hallottuk ezt az igét is, igaz? És milyen fontos ezeket megtartani, megragadni. Hogy igen, olyan ember vagyok, aki nem engedem, hogy a haraggal, a rendezetlenséggel lemenjen a napom, és nem engedem, hogy a kapcsolatomat megrontsa az ördög. Aki arra törekszik, hogy szétválaszt az embereket, elválaszt egymástól az embereket, testvéreket. Mondom, hogy Jézus testvéri kapcsolatok egyértelműen, ha megnézed a bibliai kifejezést, a testvéri kapcsolatokról beszél elsősorban. De kinyitja a Biblia, ugye, a... minden emberi kapcsolatra a tanítást, a Róma 12.18-ban: ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Tehát ugye a minden emberre vonatkozóan pedig nyilván az, hogy amennyire tőletek telik. A testvéri kapcsolatoknál azonban nem ismer a Biblia kompromisszumot. Tehát ott csak rendezettséget ismer csak, mert Jézus azt tanítja a János Evangélium 13.34-es versében: új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Egyszer beszélgettünk egy férfival, aki hát el akart válni a feleségétől, sajnos el is vált. Gyerekei voltak, és azt mondta, hogy ő nem szereti a feleségét. És akkor úgy érzi, hogy már szíve kihűlt, és nem szereti. És akkor mondtuk neki, hogy ember, a szeretet nem érzés, hanem döntés. De a kérdés az, hogy úgy döntesz-e, hogy szereted a feleségedet, és hűséges maradsz hozzá, és rendben hozod a házasságodat. Azt mondja, nem akarom. Ez már más. Tehát itt a testvéri szeretet nem érzés, kedveseim, hanem döntés kérdése. Énekeljük, ugye, nem teljesen olyan leszek, hogy énekeket idézek, hogy én eldöntöttem, leteszem életem, és beveszem, elfoglom az örökségem. Valóban igaz, nagyon szép énekez, de valóban így működik. Eldöntöttem, hogy az Úr a szívem. Nekiadtam az életemet, és mivel döntöttem, nincs más alternatíva. Eldöntöttem, hogy szeretni fogom Imit. És ha eldöntöttem, akkor nem az a kérdés, hogy most ő szépen nézett rám, vagy csúnyán. Szeretem őt. Lehetnek olyan időszakok, amikor nekem nagyon nehéz őt szeretni, vagy neki engem. Előfordult. Az érzelmeimben viharokat élek meg. Vagy úgy néz rám, vagy nem foglalkozott velem. Vagy... vagy bármi, érted? Lehet érzelmi viharokat átélni, de az ember szívében volt egy döntés. Hogy eldöntöttem, hogy szeretem őt, akkor ez fölülír minden érzést. Fölülír minden benyomást. Kérdezte valaki, hogy mit csináljon akkor, hogyha elutasítják és beszólnak neki, és akkor úgy érzi, hogy nem tud tovább szolgálni, meg minden. És tudjátok, sokat mondtam nektek is, meg kell tanulni egy mondatot. Lép át rajta. Tehát túl kell lépte dolgokon, nem szedhetsz be minden nyilat, nem szedhetsz be minden beszólást, nem szedhetsz be minden, mert meg akarálsz téged abban, hogy azzal legyél, aki Isten akar formálni. Tönkre fog tenni. Ha mindenen kiakadsz, minden megsértődsz, akkor véged van. Mert rengeteg ilyen dolog lesz, ami fájdalmat okozhat. Először is még beszélnék a Gehennáról, amit a Biblia pokol szinonimájaként használ. A Gehennáról tudni kell az, hogy már Józsué 18-16-ban találkozunk vele a Bibliában, tehát valószínűleg a honfoglaláskor meglévő helyről volt szó, amit a kánaáni népek valószínűleg kultikus helyként alkalmaztak, és a zsidó nép szokásai tekintve valószínűleg Moloknak volt egy áldozó halma ott, és a Molokról tudjuk, bizonyára többen emlékeztek rá, mert beszéltünk már itt róla, hogy élve égettek csecsemőket. Tehát elevenen égettek el csecsemőket. Jósiás a reformja idején tisztátalanná tette azt a helyet, és egyesek szerint szemét lerakó hely lett, és örökké égett a tűz. Tehát a kettő, a Gehinnom, tehát a Gehenna, vagy Benhinnom, a Hinnom fiai völgyére, ez a kettő kép jött be, amikor Jézus beszélt erről. Tehát a zsidók ezt ismerték, ugyanis Jeremiás is profétál a Gehennáról, tehát a Gehinnom völgyről, és kettő kép volt, egyik a tűz, a másik az elevenen égni. Tehát a pokol szinonimájaként ezt a két képet, ezt az erős képet használja Jézus, hogy olyan hely, ahol az emberek elevenen égnek, és olyan hely, ahol a tűz örökké ég. És azt mondja a Biblia, hogy aki haragot hordoz a szívében testvérrel kapcsolatban, az a pokol szakadékának a szélén van. És csak kicsi választja el attól, hogy belessen. Megdöbbentő belegondoltok. Itt neheztelésről van szó, haragról van szó, amikor nem az áldás kívánod a másiknak, hanem a rosszat, amikor elszakasz tőle, és hátat fordítasz a másiknak. Komoly dolog, érdemes elgondolkodni rajta. Fölmerül a kérdés, és Jézus is tanít róla, hogy kilépjen először. Tehát kirendezzen kapcsolatot, konfliktust. Jézus egy nagyon frappáns tanítást ad, aki az Úrnak akar áldozni. Tehát akinek az Úr a legfontosabb, és az Urat keresi, az menjen és rendezze a kapcsolatot. És azt mondja Jézus, hogy az Úrnak való áldozat, a dicséret, a szolgálat, vagy tudjátok, szóltuk, hogy én elrendeztem az Úrral egyedül, nem helyettesíti. És nem pótolja azt, ha valaki oda megy, és négy szem közt rendezi a kapcsolatát a másikkal. Nem lehet szolgálni kapcsolatrendezés helyett. Sőt, azt mondja Jézus, hogy hagyd abba, rendezd a kapcsolatodat, de térj vissza. Tehát ugye ez is fontos, hogy meg kell tanulnunk rendezni dolgokat, és a rendezésből venni az Úr kegyelmét, és visszaállni a helyünkre. Az áldozás helyére, a szolgálat helyére. Állj vissza a helyedre. Ha elhagyod a helyedet, az egy időleges dolog, addig, amíg rendezed a kapcsolatot, de nem értsd meg, azt mondja Jézus, hogy a szeretet parancsa, az felülír mindenféle szolgálatot, és mindenféle áldozatot. Mert megvan írva, aki nem szereti azt, akit lát, az sem szereti, akit nem lát. János első levelében. Te is ezt mondja, hogy ez a módja, ha te imádni akarod az Urat, és őt szereted, tehát ő van a szíved középpontjában, és szolgálni akarsz neki, akkor az első dolgod, amit tenned kell, hogy rendezd az emberi kapcsolataidat. És ehelyett nem lehet szolgálni, ehelyett nem lehet adakozni, ehelyett nem lehet imádkozni, ehelyett nem lehet, hogy majd az Urral megbeszélem. Nem helyettesíti. Amen? Ezt a megoldást adja Krisztus a hívő testvériségnek a kapcsolat rendezésére vonatkozóan, és nyomatékosan szeretném szívetekre helyezni, hogy térj vissza Aztán azt mondja Jézus, hogy aztán pedig térj vissza, állj vissza a helyedre, állj be az imádat helyére, és ne károsztasd magad, ne gyötörd magad, ne korbácsold magad, hogy jaj, hogy lehettem ilyen, hanem rendezd a dolgot becsületesen, őszintén, és állj vissza a szolgálatodba. Aztán azt mondja Jézus a 25-26-os verseiben, amíg az úton van veled, azaz amíg él, és amíg élsz. Ugye kapcsolatot rendezni addig lehet, amíg az úton jártok, és az úton vagytok. Aztán itt a megbocsátása kapcsolatban többször említettük már, de hadd említsem, ugye megbocsátás, meg nem bocsátás kérdése, ugye egy konfliktus általában három elemből áll, az egyik a személy, akivel kapcsolatban a konfliktus fölmerül, a másik egy adósság, amivel megbántott téged, vagy amivel tartozik neked, ez lehet anyagi természetű adósság is, és a harmadik dolog meg egy érzelem, amit benned kiváltott. Ez a fajta sérelem. Na most ebből a háromból melyik ez, amit te tudsz kezelni? Még egyszer mondom, a személy, akivel kapcsolatban konfliktusod van, másik az adósság, ami végül is, ami a tartozás jelenti, és a harmadik dolog pedig az érzelem, amit okozott benned. Csak a kettest. Tehát sem az embert nem tudod megváltoztatni, sem az érzelmédet nem tudod megváltoztatni. Hiába akarod. Tehát így az emberek ezt a kettőt próbálják megcsinálni. Vagy meg akarják változtatni az embert, azt mondja, vagy azt mondják, ha megváltozik, akkor majd én is másképp fogok elviszonyulni. Vagy azt mondják, ugye, hogy majd, ha jobban érzem magam, ha már úgy lecsendesedett bennem, meg elmúlt bennem ez a fájdalom, akkor majd teszek valamit. Ez teljesen butaság. Egy dolgot tehetsz, elengeded a tartozást. És elmondod, hogy vagy bocsánatot kérsz, ugye, ha te vétkeztél, és az adósságot így rendezed, vagy pedig elmondod, hogy nézd, megbocsátok. Szokták mondani, ugye, hogy arra, hogy bocsánat, arra nem az a válasz, nem történt semmi, hanem megbocsátok. Ez a válasz rá. Nem az, hogy nem történt semmi, nem igaz. Hát történt valami, hát azért jött bocsánatot kérni, és valószínűleg te is úgy érezted, hogy ez történt is valami. Tehát akkor az a válasz, hogy megbocsátok. Elengedtem az adósságot. Nem tartozol semmivel. Igaz? Így lehet rendezni. Aztán nagyon fontos kijelentést ad még Jézus. Azt mondja, akinek valaki fel kapcsolatban adóssága van, és találkozik vele, azt mondja, rendezze vele minél hamarabb, különben bíróságra kerül, és per lesz a vége. Hány bírósági ügyet lehetne elkerülni családban, vállalkozásban, anyagi természetű dolgokban, az emberek megelőznék, és mennének elé, hogy rendezzék. Mert amikor már bíróságra kerül egy ügy, ott már a bíróság fog dönteni, hogy nincs mese. Tehát ott már mennek előre a folyamatok, és a Biblia azt mondja, hogy és börtönbe kerülsz, még az utolsó fillért meg nem adod. A görög kifejezés a római pénzérmék közül a legkisebb pénzérmére vonatkozik, azt mondja, míg a legkisebb pénzérményi összeged is meg nem adod, ki nem fizet, addig ülni fogsz a börtönben. Azaz ezzel kifejezi Jézus, hogy nincs kis bűn, meg kis sérelem, meg nagy sérelem. Nem lehet osztályozni ezeket a dolgokat. Sérelem van, bűn van, és nincs kicsi vagy nagy. Tehát nem mondod azt, hogy az semmiség volt. Igen, ha neki fájt, akkor az nem semmiség. Nem mondhatod valakinek oda hozzád, és figyelj, ne, hogy nagyon fájt nekem, hogy így viselkedtél velem, hogy ne légy, menjen gyerekes. Bocsánat, a te részed nem ez. Neki biztos lehet, hogy valószínűleg fejlődni kell, és növekedni kell ebben a túllépés dologban, és hogy fölnövekedjen, megerősödjön, de ha neki ez fájt, akkor te részed az, hogy ne, hogy bocsáss meg, nem volt szándékomban megbázani téged, de lehet, hogy meggondolatlanul szóltam, bocsáss meg. Megbocsátok, ugye, jön a válasz. De alapvetően pedig látnod kell, hogy sok dologból az ember megmenekülhetne, ha nem dugná a fejét a homokba, hanem elé menne a dolgoknak. Nem mérgesednének el kapcsolatok. Hogyha az emberek így gondolkodnának, hogy elébe megyek, megkeresem, megelőzöm, míg el nem mérgesedik ugye a konfliktus vagy a baj. Hát erre bátorít Jézus Krisztus, hogy ne kicsinyeld a problémát, hanem menj elébe, és kérd a bocsánatot, keresd a rendezést, lehetőségét, és fizesd vissza az adósságot. Nagyon érdekes volt, ugye a gyerekek most Kornél Mihályról tanultak, az ő életéről, és azzal kapcsolatos a bibliai igazságokról. Jó, nagyon jó ötlet volt. Szerintem a gyerektanítóktól áldja meg titeket ezért az Úr. Hiszem, a Nikó, te találtad ki, szerintem nem baj, ez is elhangzik. Jó ötlet volt nagyon, és róla jegyzik föl, hogy ment haza a gyülekezetből vasárnap délbe, és akkor hallja, hogy matatnak a padláson. Fölnéz, fölmegy, hát éppen egy emberke egy zsák búzát rendezett ugye maga számára, és nehezen tudtad fölvenni a padláson. Mögé ment Kornéliász, hogy hadd segítsek. Fölrakta a vállára, mondta neki, hát biztos szüksége van rá, azért jött érte. Vigye csak nyugodtan. Lejött a fickó a padlásról. Kornél bácsi beszólt a feleségének, hogy drágám, azt mondja, telíts még egy személyre, mert vendégünk lesz ma ebédre. Meghívta ebédelni. Aztán mondta neki, hogy semmi gond, vigye nyugodtan a búzát, és azt mondja, majd amikor lesz, neki is visszahozza. Mert biztos kell neki. Elment a búzával a fickó, meg is ebédelt, és akkor nem sok idő múlva jött vissza, megtért. Hozta a búzát is. Na, ez nagyszerű dolog, aztán Kovács Géza bácsi mondta az édesapjára, hogy egy fiatal ember ellopta a búzáját az apukájának, és közben megtért, és jött újságon, hogy megtértem. És mondja, de meg kell valljak valamit, hogy hát elloptam egy zsák búzát, bátyám. Azt mondja neki a Géza bácsi apja, ide figyelj csak, fiam, jobban örültem volna a búzát, és hozod. Mert ugye, akkor tényleg megtértél volna. Tehát a kárpótlást is meg kell fizetni ott, ahol lehetséges. És Isten szelleme nem enged bennünket, nekem is sajnos voltak én ügyeim, amiket vissza kellett vinni, meg el kellett rendezni. Nem volt elég, nem volt nagy, hát tudod, ilyen díszes sorfal, meg minden trombita, meg virág, szirmoka. Hát fel kellett vállalni, hogy visszaadni a lopott holmit, ami nálam maradt úgy véletlenül, szándékosan. Mert a Szentlélek ezeket nem hagyja figyelmen kívül, nem lép túl rajta, az Isten nem lép túl ezeken a dolgokon, tehát van a jóvátétel is, amely hozzátartozik az életünkhez. Persze nem mindent tudsz, nem fogsz minden emlékezni, de akinek valamit rendezni kell, az tudja. Tehát nagyon világosan, hogy én is tudtam. Tehát szóltam a Szentlélek teljesen egyértelműen, nem kellett nekem ott lekiúrzi tanácsot kérni, bár kértem, de nem tudtak mit kezdeni vele. Aztán végül is csak az Úrra kellett hagyatkoznom, és akkor rendezni kellett. Bár egy-két bős tanácsot kaptam, hogy hogyan. Majd valakit érdekel, négy szemközt elmondom, milyen gondod van. Aztán egy másik eset, egyszer, na bocsánat, nem szorizni akarok, de ez is tanúságos. Találkoztam egy férfival, és egy roma származású férfi, hívő ember, szolgált tevőlet belőle, és mondja, úgy tért meg, hogy bement hát lopni egy házba, és lent a alaksorban éppen pakolta össze a holmit, és akkor jött le a házigazda a fentről, a emeletről. Hát gondolta, hogy kereste, hogy mivel kéne ugye ártalmatlanítani, hogy tetten érte, és akkor elkezdett el beszélgetni, mi járatban itt szüksége van ezekre a dolgokra, stb. És le volt döbbenve. Lényeg az, hogy bizonyosáltatnak az Úrról, elmondtanak az evangéliumot, és nem hívtak ki a rendőrséget, mosolyogva elbúcsúztak, mondta, hogy örülök, hogy megismerkedtek, hogy találkoztunk, Isten áldjon meg. És az hazamehetés teljesen készen volt, hogy ilyen nincs, ilyen nem létezik. Na aztán egy-két hétben elment a gyülekezetbe. Igen. Elment a gyülekezetbe, és megtért. Aztán mondta neki a lelkész, hogy akkor most már hát az következik, hogy ami úgy van otthon, hogy nem biztos, hogy a tisztességes úton vidd vissza. Hát nem biztos. Hát persze biztos. Nem sokkal később ment a lelkipásztor hozzá, ami a bejárati ajtó se volt már otthon, mert teljesen kipucult a házat. Mondta, az ágy is, az is lopott volt. Minden lopott volt. És hát visszaviszegette. És akkor se ajtó, se semmi. Új segítettek nekik a testvérek, hogy valami ajtó legyen, meg minimális bútor. Csak azt mondta ez az atyafi, hogy a legnehezebb próbatétel az volt, hogy dolgoznia kellett. Mert lopásból gazdagon élt, azt mondta, és el kell kezdeni dolgozni, és 10-12 alatt dolgot, azért a pici pénzért azt mondja. Ú, de nehéz volt engedelmeskedni az Úr Jézusnak. De mégis az igazi megtérés, és májnap is az Úrban van, és becsületesen éli az életét. Tehát, hogy érzitek ezt a dolgot, hogy egyik oldalon hívő embernek a reakciója ezekre a dolgokra, hogy hogyan is persze ez kezd bölcsesség, meg ott adott élethelyzetben, ezt nem lehet előre ugye megírni a szöveget, hanem figyelni a Szentlélekre, de hogy így álltak hozzá, hogy a vagyonotok elrablását örömmel viseltétek, vagy aki kéri tőled a felsőt, ad neki az alsót is. Érdekes igék, amikkel még majd foglalkozunk. Majd, hogy mivel lehet megmenteni egy lelket? Esetleg a kározattól, meg mást is a betöréstől. Tehát ugye sok ember menekült meg így ezáltal, hogy egy ilyen rabló is megtért. A weboldalunkon találjátok ezt a message kivonatát, magyarázatát gyakorlatilag ennek az igéknek. Néhányat idehoztam, mert nagyon tanulságos volt, örülök nekik, ezt föltette, jó ötlet volt. És javaslom, látogassátok meg a weboldalunkon ezt a információ hírek szekcióban, nagyon érdekes. No, a témában a következő képpen adja vissza ezeknek az igéknek a magyarázatát ez a The Message üzenet, vagy evangélium. Ismeritek a régieknek szóló parancsolatot. Ne öljetek! Én azt mondom, hogy bárki, aki csak megharagszik egy testvére, gyilkosság bűnébe esett. Ha egy testvért óvatlanul idiótának neveztek, meg lehet, hogy ezért bíróságra visznek titeket. Ha azt kiáltjátok egy testvére, hogy te hülye bolond, akkor a pokol tűzének meredek sziklaperemén álltok. A szavak ölnek, ez egy egyszerű erkölcsi tény. Így szeretném, ha viselkednétek ezekben a dolgokban. Ha beléptek az imádat helyére, és adakozni készültök, és hirtelen eszetekbe ötlik, hogy egy testvéretek nehezte rátok, ne törődjetek az ajándékkal. Azonnal hagyjátok el azt a helyet, és menjetek el a baráthoz, hogy helyre hozzátok az esetet. Csak utána gyertek vissza, és tisztázzátok a dolgokat Istennel. Nézzük ezt a lehetőséget. Az utcán egy régi ellenségetek megszólít titeket, egy percig se késtek egyetek. Tegyétek meg az első lépést, béküljetek ki vele. Mert végül, ha hagyjátok, hogy ő kezdeményezzen, ha az eddigi életútjából indulunk ki, valószínű, hogy bíróságon köttök ki, sőt, lehet, hogy börtönben. Ha ez megtörténik, nem juttok ki onnan, csak kemény büntetés árán. Nagyon tanúságos, jó összefoglalja szerintem a lényeget, amelyről az előbbiekben már szóltunk. Igen. Menjünk tovább. A 27-es, 30-as verseket nézzük meg a folytatásban. Így hangzik. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj, én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követette vele szívében. Ha jobb szemed visz bűnre, vágy ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mint ha egész tested vetetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mint ha egész tested vetetik a gehennára. Rázós téma, nagyon világos tanítás. Ugye maga a hetedik parancsolat az alapja Jézus tanításának, hogy ne paráználkodj, a szöveg pontos fordítása, ne légy házasságtörő. Na de Jézus egy mélyebb dimenzióra ás ebben a történetben is. Az indulatra, a vágyra helyezi hangsúlyt, és a Szentírás üszvetségi tanítása a Isten királyságából a kizárás okán a paráznaságot hozza, amely már egy bővebb kifejezés. A Jelenések könyve 22. fejezet, emlékeim szerint 15-ös versében, így van 22-15-ben olvasunk róla, hogy a paráznák kívül maradnak a mennyek királyságán, amelyben benne van a házasságtörés, de a házasság kívüli szexuális kapcsolat is. És nem csak a házasságtörés, tehát ez egy szélesebb történet az újszövetségi szentiratokban. A tevőleges bűnről Jézus itt is a vágyra helyezi a fókuszt, és azt mondja, hogy a vágy benned van, tehát muslágatsz egy nőt, vagy vágyakozva tekintesz rá, vagy egy férfit ugye a nők esetében, akkor már paráználkodtál vele a szívében, és a nőnél itt a görögben nem csak az asszonyról van szó, hanem nőről is. Tehát mind a kettőt jelenti a görög kifejezés, tehát egy nőre. És ugye itt mindenképpen meg kell említeni a modern kukkolásnak a eszközeit, ezek pedig a filmek és az internet. Ez a modernkori gyakorlatilag olyan kukkolás, amit sötétben tehet valaki, úgyhogy azt hiszi, hogy nem látják. Most nagyon megdöbbentem, amit hallottam egyik kedves ismerősömtől, vannak ezek az IP televíziók, talán néhányan hallottatok már róla, ami azt jelenti, hogy internetes televízió, internet csatornán keresztül lehet tévét nézni, és gyakorlatilag pörgetni lehet előre és hátra. Hát most abban előre nem. Bocsánat, tehát vissza lehet tekerni a dolgokat, tehát igen, tehát ugye, humoros lenne fiórendi a Loki meccset előre pörgetni, és akkor... igen, hát elég értéktelen lenne a lottó ötös, tehát... Itt a sportot tűznek, pörgetnék egyébként előre. De azt még nem találták ki. De visszafel lehet pörgetni, vagy be lehet ugye úgymond keselni a bűsort, és akkor megnézheted este 8-kor is a 6 órai éppen legcsámcsogósabb legyka műsort, mert azt ugye legjobb kihagyni. Na, tehát... és a érdekessége a történetnek az, hogy figyelik, hogy ki mit mennyi ideig néz. És ezen a televíziózáson keresztül óriási információbázissal rendelkezik a szolgáltató, a reklámoktól elkapcsolsz-e, nézel a reklámokat, melyik csatornát nézed, milyen szokásaid vannak, milyen műsorokat szeretsz, milyen reklámoknál időzöl el, azt úgy lehet időzíteni ezt a reklámokat abban az időszakban, amikor azokat nézik, oda ugye, a legértékesebbeket, tehát iszonyú mennyiség információ gyűlik rólad. Aki ezeket csinál. És egyébként az interneten is naív dolog azt gondolni, hogy nem tudnak mindent, hogy te mit nézel. Tehát már nem csak a Jóisten tudja, hogy hol barangol az ember, hanem igen komoly adatbázis gyűlik az internet világában, és le lehet szinte házra, vagy ott az otthonban, mit néztek, és mivel töltötték az időt. Noha, amikor a világban ilyen adatbázisra rendelkeznek, akkor mennyivel inkább elhihetjük most már, hogy az Isten mindent följegyez rólunk. Mindent. És itt azt mondja az Úr Jézus, hogy a titkon lévő vágyakról van itt szó, amelyet lehet nem látnak az emberek, nem vesznek észre az emberek, de ott van benned. És azt mondja, na ott a bűn. Az már bűn. Ugyanolyan bűn, mint ha megtetted volna. És azt szoktam mondani, hogy általában nem úgy kezdődik a paráznaság, hogy mesztelenül van egy férfi nő egymás mellett, és fölébred egyik vagy máshoz, hogy kerültem én ide? Ez nagyon humoros egyébként. Néhány ezt előadják, de hát azért odáig el kell jutni. Tehát azt gondolom, hogy tehát minimum ruhát le kellett venni. Humoros dolog, én tudom, hogy tényleg ez egész ilyen kicsit ilyen szarkasztikus, de ez az igazság. Tehát odáig eljut valaki, hogy tevőleges bűn követel. És Jézus éppen ettől akar bennünket megóvni. Tehát ő nem azért mondja ezeket, nem azért tesz ilyen komolyá, hogy na aztán rosszabbul érezd magad holnaptól, mint hogy ma érzed, hanem megőrizzen téged. És a szívedet őrizze meg azoktól a botlásoktól, a bukásoktól, amely tönkreteszi az életedet, tönkreteszi a családodat, tönkreteszi a jövődet, tönkreteszi mentálisan, lelkileg, érzelmileg és szellemileg egyaránt, és fizikailag is lerombolja az életedet. Tehát ő meg akarja óvni az életedet, és bizony a bűnből meg kell térni, mint hogy a házasságtörő nő is nem azt keres, hogy dumálja ki az ügyet, és ez nagyon jó volt, hogy erre fölhívták ma a figyelmünket, hanem ő tudta, hogy bűnös, tehát nem arról volt szó. Ő elítélte magát, amit tett. Tudta, hogy ő az nem jó, amit tett. És ezért kaphatott kegyelmet. És ezért hirdetjük a kegyelmet. Origenész, a híres atya az ókeresztény világban egyházatya volt, 185-től 254-ig élt, és róla jegyzik föl, hogy 18 évesen kasztrálta magát. Tehát kiherélte magát. Ugye egyrészt ugye vette a evangéliumból az igét, hogy aki az Úrért önmaga lesz herélté, vagy kasztráltá, az jó, és akkor meg itt van az a egy szemedet kiszúrod, akkor jobb, mint hogyha két szemmel, vagy két taggal mégy a gyehenna tüzére, tehát az elevenen égésnek a helyére, örökké a szemre és helyére, és akkor úgy gondolta, megoldja ezt a vágy kérdést, 18 évesen, mert ugye 18 évesen fiatal ember, akkor buzgott benne nagyon erőteljesen szerintem a vágy, és megtért, és akkor ezzel, mi a gondja volt, problémája volt a szexuális elkötelezettséggel, úgy gondolta, ezt megoldja, hogy nemzésre alkalmazottá teszi magát. Idős korában már azt érzik fel, hogy belátta, ez butaság volt, tehát nem kellett volna ezt így, ilyen szó szerint értelmezni, mert hát a vágyat ugye ezzel nem lehet kiétan a szívben, egy vakemberben is lehetnek tisztáltan vágyak, pedig ő nem lát semmit. Egyébként valaki mondta is, hogy beszélt ilyen vakemberrel, és mondta, hogy neki is van küzdelme. Érzi például, egy férfiről volt szó, hogy ez az illatát egy hölgynek, ez a közelségét egy hölgynek, és ugyanúgy neki is harca van, azt mondja ezzel a kérdés, hogy tisztán megőrizze a szívét. Tehát ugye nem arról van szó, hogy akkor ez a megoldás, hogy szúrjuk ki a szemünket, vagy vágjuk le a kezünket, hanem nem arról van szó, hogy adjuk oda az életünket Krisztusnak, ismerjük be, hogy ezzel problémánk van, imádkozzunk az Úrhoz, valljuk meg a bűneinket, és esetleg az jó dolog ezen a területen, hogy legyünk ellenőrizhetőek. Tehát, hogyha különösebb ilyen gondja van valakinek, akár internettel, filmekkel, vagy ezekkel a problémákkal, akkor legyen merete, ha nőről van szó, egy nőtestvér, ha férfiről van szó, egy férfi testvér, amíg megerősödik, aki rákérdez az életére. Amerikában olyan magas szinten helyezték ezt a dolgot, vannak olyan programok már, amelyek, ha kiválasztasz valakit, elküldik, hogy milyen weboldalakat néztél meg. És akkor elküldik neki, és akkor ellenőrzik, lelkipásztorok vesznek ilyen programokat. Hát nem tudom, tehát nem gondolom, hogy ez a... tehát, hogy feltétlenül ez fog segíteni arra, abban, meg elővesz egy másik számítógépet, ami nincs, vagy mit tudom én, tehát szívkérdés ez mégis, azt gondolom elsősorban, de valamikor szükségünk van egymásra, hogy segítsünk egymásnak, és nyitottnak kell lenni erre a kérdésre, hogy a fontos számunkra, hogy az Urat kövessük, és szent életet éljünk. Tehát igazán ez a kifejezés, a szemkérdés és a kézlevágás kérdés a radikalizmusra hívja fel a figyelmet, hogy ne tűrjük meg az életünkben a bűnt, a tisztátalanságot, és ne dédelgessük azokat, mert azoknak vége egy szülés lesz, amikor megszületik a tett. Ezeknek a megfogant vágyaknak, kívánságoknak. A következő igeszakaszunk a 31. verstől 32. versig következő képpen hangzik. Megmondanod az is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet, én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követ el. Hát na most ezek az igék sem teljesen divatosak a mai világban is. Tehát azt gondolom, hogy néha még egy személyeskedésnek is tűnhet, hisz sajnos az egyházban is egyre többen vannak, akik úgy térnek már meg esetleg, hogy elváltak. Vagy az is szomorú tény, hogy ugye ma a kereszténységben is a liberális tanítások, tehát ahol ugye kegyelem van, és hát nem baj, hogy ezt az Úr Jézus meghalt mindenki, szerették, ez hát elbotlottál, más is elbotlik, ló is elbotlik, meg négy lába van. Tehát vannak ilyen filozófiai irányzatok, csak ugye az embereket elhitetik ezek a szellemek, elaltatják ezek a szellemek, mert ez erről van szó, ez altatás, kőkemény altatás, és a végén brutális ébredés lesz. Megfogalmazott meg bennem egy gondolat a héten. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy nekem mi a legfőbb vágyam. Tehát amikor bemondjam a szemem, mire vágyok igazán? És tudjátok, ez a standard válasz, hogy Jézus. Hát az a normális, nem? Hív embernek, mikor bemondja a szemét, egyből Jézus jut eszébe. De tényleg? De be kell valljam, hogy nekem nem mindig ő jut eszembe, amikor arra gondolom, most mire vágyok leginkább. És azon gondolkodtam, hogy ez normális. Tehát az életben, tudod, vannak hétköznapok, meg hát végül is van a profán, ugye, a közönséges, és van a szent, hát azt el kell választani. Ezek ilyen aranyos dolgok. És akkor tényleg vívódtam magamba, hogy egyrészt, ha beszélek én erről, akkor beszélhetek én arról, hogy tényleg az a normális, hogy az embernek a szívében a vágy az Krisztus, tehát az Úr után vágyakozik. Vagy pedig ez lehetetlen. Beszélgettem a vezetőkkel is, mondom, mondja, segítsetek rajtam, hogy teljesen vad az út, amin járok, vagy ez lehetséges. És én is azt gondolom, hogy igen. Tehát az a normális, ha az ember beunja a szemét, akkor a vágyai középpontjában Krisztus van, az Úr személye. Hát csak azt mondjuk, hogy ő az első, nem? És akkor minden benne és által nyer értelmet az életünkben. Őtől sava borsa az életünknek, őtől általik meg házassági kapcsolat, a baráti kapcsolat, a kezünk munkája, a szolgálatunk, ezt mondjuk nem. Bologassatok, vagy ha itt vagytok még. Ezt mondjuk nem. És mégis azt gondolom, hogy az ember szíve elhangolódhat. És igazán ez a fontos, ezt megfigyelni, hogy mi az ok annak. Az életemben mik azok a dolgok, amelyek a világi kívánságot erősítik meg bennem, amelyek a szívet elhangolják, és nem az Úr válik az én szívemnek középpontjában. Ez nem egyforma, azt gondolom, de ezért erre mégis érdemes figyelnem, és figyelned, és ezt megharcolni, hogy egy kiteljesedett életet tudjunk élni, és valóban az a kenet, az erő, az a hatalom, amely mi szeretnénk rendelkezni az emberek megmentése érdekében, az ott lehessen az életünkben. Hogy tényleg az Isten jelenlétét megtapasztaló emberek legyünk, akik az ő jelenlétében lakoznak, és ott vannak. Szóval ez nekem egy dilemma, egy ilyen harc, amin gondolok, és azt mondom az Úrnak, Uram, tégy meg bármit az életemben, hogy észhez térek, ha nem jó úton járok. Mert jobb, ha valami kicsi ideig fáj, mint örökké szenvedne pokolba. Megdöbbentő ez is, nem? Ilyen imákat nem nagyon szoktunk hallani. De elgondolkodtam rajta, hogy néha ugye emberek kiakadnak, mikor Isten megfenyíti őket, és olyan helyzetbe kerülnek, amikor hát keserűség van az életükben. De vajon nem lehetünk-e hálásak azért, hogy néha a következményei vannak a tetteinknek már a Földön? És esszük annak gyümölcsét, amikor keserű gyümölcsét esszük, akkor azt mondjuk, bár ne tettem a soha ilyet. És megtanuljuk, hogy ne menjünk ezen az úton tovább, azért, hogy ne majd akkor kellene ezen elgondolkodni, amikor már nem lehet rajta változtatni. Micsoda kegyelem ez is, ha belegondolunk. Itt kezdjük érteni Dávidnak a szavait, aki azt mondja, vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, nézd meg, nem járok-e téves úton, vezess az örökkévalóság ösvényén. Isten embere volt, Dávid. Amen. Isten szolgálja volt. Mégis azt mondja, hogy nem vagyok biztos magam felől. Tehát nem vagyok biztos abban, hogy én minden esetben helyesen tudom megítélni a saját életem dolgait. Arra van szükségem, hogy te vizsgálj meg Istenem, mert én változok, de te változhatatlan vagy. Én mulandó vagyok, én szeszélyes vagyok, és sok minden befolyása az életemet, de te örökkévaló vagy, és mert nincsen változás, sőt változásnak árnyéka sincs benned. Amen. És végülis milyen kegyelem az, hogy Isten megfogja a grabancunkat, és azt mondja, na barátom, akkor itt a vége. Most megállunk egy kicsit, elgondolkozunk, és akkor én fogok neked segíteni, hogy megérts, hogy hova halad az életed. Állj meg. Mert így a szakarékba kerülsz. Szóval azt gondolom, ez is kegyelem. A válás kérdésében a Mózes 5. könyvének 24. részének első 4 verse az, amire Jézus hivatkozik, ugye, hogy megmondatott, hogy aki elbocsátja a feleségét, az adjon neki vállalevelet. Hát ez úgy nézett ki, a legegyszerűbb vállalevél úgy nézett ki, hogy ő többé nem a feleségem, és én sem vagyok az ő férje. Ennyit kellett írni egy papírra, oldalták az asszonynak, aztán igazolta, hogy szabad. És nagyon brutális, elolvassátok a Mózes könyvének ezt a 24. rész első 4 versét, azt mondja, hogy ha valaki megházasodik egy asszonnyal, egy nővel, és valami nem tetszik neki benne. Fúj! Hát gondozhatjuk itt a fiatal házasokat, érzek, elolvassák ezt. Hát figyelj, az első hónapban van szerintem 10 olyan dolog, ami nem tetszik a másikban neki. Ez biztos, ami ugye bosszantja őt. És akkor mondja neki Jézus, majd később 19. részben, hogy ember, ezt Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy végül is valami szabályozza már ezt a sok dzsumbújt, amit csináltok, hogy összeásolt valaki, aztán 2 hónapban elhajtott az asszony, mert másik tetszett meg neki, igaz, hogy adott neki vállalevelet. És akkor azt mondta, hogy ha másé lesz az asszony, és attól is elválik, vagy meghal a férje, többé nem veheted vissza magadnak. Tehát egy kicsit ugye azt mondta, hogy vigyázz, mert most már megsértődtél rá, vagy úgy szólt, ha elbocsátod, és más veszi feleségül, soha többé nem lehet a tiéd. Ez azért kicsit fék volt. És mondta nekik Jézus, hogy amit Isten összekötött, az ember el ne válassza, tehát nincs válás, akkor azt mondták a tanítványai is, ha ilyen a férfi dolga az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni. Ha az ilyen komoly, hát kérem, ilyen komoly. A házasság ilyen komoly dolog, egy életre szóló, oraszánt, hűséges kapcsolat. Ugyanis Jézus Krisztus ebben a kinyilatkozásában helyreállítja az édeni gondolkodásmódot a házasságról, az eltorzult zsidó gondolkodásmóddal szemben. Tehát ellenben én azt mondom nektek, hogy aki elválik a feleségétől, az házasságtörővé teszi őt. És aki elvált asszonya vagy férfi házasodik meg, az házasságtörés követel. És kész. Tehát most itt tudom, hogy kortünet. Tudom, hogy sokan jöttek gyülekezetbe és elváltak, újrásodottak, és sok minden van, de mégsem mondhatunk mást. Még az azért nem mondhatunk mást, mert ha nem ezt hirdetjük, nincs esélyük megtérni. De ha nem mondjuk meg nekik, hogy amit tettetek, az bűn, akkor a bűneikben maradnak, és elaltatjuk mi magunk őket, és elhitetjük őket, hogy az, amit tesznek, az jó. Mert hát megérte az Isten. Hát nem. Máté 19.9. Pontosabban Isten megérti a te szívedet, meg a nyomorúságodat, mindenkinek megérti, de nem ért vele egyet. Máté 19.9. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségére paráznaság esetét kivéve, és más vesz feleségül, az házasságtörő. A paráznaság esetét kivéve, ami azt jelenti, hogy már önmaga döntéséből megtörte a szövetséget, és kilépett belőle, hogy szexuális kapcsolatot létesített a házasságon kívül. Tehát ez egyedüli ok, amiért már önmagában megtört ez a szövetség, ez egyedül eset, amikor el lehet bocsátani egy asszonyt vagy egy nőnek ugye a válást lehet választani a Biblia tanítása szerint, de én azt gondolom, még ilyen helyzetben is van kegyelem, és van lehetőség helyreállni, és meg lehet bocsátani. Tudom, hogy ez iszonyú nehéz lehet. Aki ezen átment, tudnék most mondani eseteket ezzel kapcsolatban, de inkább nem akarok titeket terhelni. Ettől most eltekintek. Márk 10:11-12, így szól Isten igéje, ő ezt mondta nekik, aki elbocsátja feleségét és mást vesz feleségül, házasságtörés követ el ellene. És ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörés követ el. Most ez nem egyértelmű? Segítsenek nekem. Nem egyértelmű? Mit lehet emellé beszélni? Én nem értem. Tényleg nem értem. Komolyan mondom, hogy már néha gondolkodom magamon is, hogy Lukás 16:18. Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Tehát ugye ez nem megbélyegzés Isten igéjében, hanem felhívja a figyelmet, hogy ez bűn. Olyan bűn, amiből meg kell térni. Nem ünnepelni kell, meg nem jóvá hagyni, meg tanítást gyártani rá, hanem hirdetni kell a bűnök bocsánatát ezeknek az embereknek is. Hogy meg lehet térni belőle. Lehet, hogy nem tudod helyrehozni, mert ötödik házasságban élsz. Ugye nem azt mondta Jézus annak a házasságtörő nőnek, hogy figyelj csak, menj vissza az első férjedhez, aztán mindegyiket rendezzed, hanem a szívére beszél, hogy tér meg, mert a szíved állapotában probléma, bűnben élsz, tér meg és helyreáll az életed. És akkor majd ez a kapcsolat, ami most vadházasság, akkor rendeződik. Tehát vannak dolgok, amit nem lehet visszagöngyölíteni már, az el van rontva, értitek? Amikor van három házasság, egyikből is van egy gyerek, a másikból is van egy gyerek, persze, ezt nem lehet már mit csinálni vele, ott, hogy megtérített ember nem tud mit tenni. Bűnbocsánatra van szükség és kegyelemre, hogy ebben a helyzetben tudjon olyan példa lenni, hogy amit elrontott, valamilyen módon próbálja helyre tenni azoknak az embernek az életében, a gyermekeinek életében, hogy azok is megmenekülhessenek. De ha nem hirdetjük nekik az Isten igének igazságát, hogy ez bűn, de van kegyelem, akkor nem adunk esélyt sem nekik arra, hogy megváltozott életet éljenek. Amen. Tehát ez a különbség a törvény és a kegyelem között. Hogy hirdetjük, hogy ez nem jó, de hirdetjük azt is, hogy meg lehet belőle térni. Az 1 Korintus 7:10-ben és 11-ben olvasunk még erről. Azt mondja, a házasoknak pedig nem én parancsolom, mondja Pál, hanem az Úr. Hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül. Hogy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el feleségét. Ez is egyértelmű. Na, the message a házasság kérdéséből. Mondom, a weboldalról szedtem le. Jól ismeritek a következő parancsolatot is. Ne feküdjetek le más házastársával. De ne gondoljátok, annyiból áll az erkölcsi tisztaság megőrzése, hogy távol maradtok az ágytól. A vágy még gyorsabban meg tudja rontani a szívet, mint a testet. Azt hittétek, nem vesz észre senki vágyakozó tekinteteiteket? Ezek is megfertőznek. Ne tegyünk úgy, mintha ez könnyebb lenne, mint amilyen a valóságban. Ha erkölcsileg tiszta életet szeretnétek élni, ezt kell tenni. Meg kell vakítanatok jobb szemeteket abban a pillanatban, amikor rajta kapjátok, hogy vágyódva pillantott valakire. Határozzátok el, hogy egyszeműként éltek tovább, mint a másik lehetőség az, hogy az elkölcsi szemét dombra dobnak titeket. Vágjátok le a jobb kezeteket abban a pillanatban, amikor észlelitek, hogy fenyegetésre emelkedik. Jobban jártok egy véres csonkkal, mint az egész lényetek örökké szemétdombra kerül, vagy szemétdombra dobják. Ugye az ízetlenné vált só kérdése. És a Gehinnom völgy a szemétdomb. Tehát azok kerülnek oda, akik ízetlenné váltak, tehát elhajoltak az Úrtól. Ugye ez a szemét kategória. Érdekesek ezek a képek, amit itt használ Jézus. Emlékezzetek, mit mond az írás. Aki elválik feleségétől, tegye azt törvényesen, lássa el váló levéllel, és adja vissza törvényes jogait. Túl sokan átszázzátok önzőségeteket és szeszélyességeteket ezzel a mondattal. Igazságosnak tüntetitek fel magatokat, mondván, hogy tettetek törvényesen. Kérlek, ne színlejetek tovább. ha elváltok feleségetektől, akkor vállaljátok fel, hogy ez által őt házasságtörővé teszitek. Ha csak nem, ő már azzá tette magát, mert szabad szerelemben él. Ha elvált, tehát házasságtörő asszonyt veszel el feleségül, te magad is automatikusan házasságtörő leszel. Ne bújjatok a törvény mögé, és ne palástoljátok ezzel az erkölcsi bukásotokat. Nem egyértelmű? Igaz? Mint a 7-szer tisztított ezüst. Olyan tiszta az Úr beszéde. Azt mondja, bölcsét teszi az együgyűt. És megőriz bennünket a helyes úton. Aztán a utolsó szakasz, amit megnézünk ma, a 33.-37. vers nagyon szorosan kapcsolódik ehhez az előző szakaszhoz. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az az Isten királyi széke, se a földre, mert az a lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szálát sem tudod fehéré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Tudjátok is, még az anyám életére esküszöm. Tudom, hogy brutális volt. De akkor tudod, ha valaki így kezdi, hazudik. Tehát na, pontosan ez volt jellemző Jézus korában is. Tehát amikor egy nagy hazugságot akartak leplezni és átvinni, akkor Isten nem mertek esküdni, ezért esküdtek a saját fejükre, az életemre mondom. Vagy esküdtek Jeruzsálemre mondom. Tehát úgy nyomatékot próbáltak szerezni az ő blödségüknek, vagy a szavaiknak. És az Úr nevét így hiába vették fel, ugye a harmadik parancsolatra utal vissza Jézus, hogy az Úr nevét szádra hiába nevedd, kinyilatkozás, kijelentést. Arra hívja fel Jézus a figyelmet, hogy az ember, a hívő ember a beszédében legyen fedhetetlen. Fedhetetlen beszédű. Azt mondja, azt lehet olvasni a fejezésekben, hogy a második szentély korában, tehát Ezrás, Nehémiás korában, újraépült templom korszakában indult el a tanítás, hogy akinek nem lehet hinni eskü nélkül, az már el is van ítélve. És a Talmud ezt mondja, a te igened legyen igen, és a nemed nem. Ugye Jézus ezt idézi. Tehát így van. Azt mondja Jézus, ezt tanítja, hogy neked eskü nélkül is legyen olyan szavad, hogyha azt mondod, hogy igen, akkor mindenki tudja, hogy nem kell esküdözned semmire, mert nem hazudsz. Volt valaki, akit megkérdőjeleztek, és akkor visszakérdezett, hogy hazudtam én már valaha is neked? Azt mondja, soha. Akkor miért gondolod, hogy most nem mondok igazat? Hát végül is igazad van, elhiszem. Tehát erre hívj fel Jézus a figyelmet, hogy a beszédünkben legyünk szavahihetők, és ne esküdözzünk. És arra is felhívja a figyelmet, hogy nincs semmi, amire esküdhetnél, ami nem Isten kezében van. Tehát te életed is Isten kezében van, hát te is Istené vagy. Nincs semmi, ami nem Istenre mutatna, esküdözöl. Végül is minden eskü Istenre utal, Istenre mutat rá, mert mind a föld, mind ami betölti, mind a te életed, minden Istené. Amen. Isten kezében vagyunk. Tehát ne esküdözz. És hát ugye itt még lehetne a hígbeszédről szólni, a sokbeszédről szólni, amikor valaki az Úrra hivatkozza próbál a saját vágyait másokra erőltetni. Az Úr mondta, kifejezések, óvakodjatok. Nos, a Jézus azt mondja, hogy az igened igen, nemed nem legyen, de ez nem jelenti azt, hogy sosem tévedhetsz. Mert ugye ez így nagyon gáz, mert ki az, aki nem hibázott már. Viszont ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy ha hibázok, azt is beismerem. És elmondom, nézd, bocsánatot kérek, ez nem volt helyén való. Ezt én szúrtam el, én vagyok a felelős érte. Ugye ez is a megbízhatóságnak a nagyon fontos ismérve és része. A üres ígéretekről szintén a The Message. Semmi olyat ne ejtsetek ki a szátokon, amit nem gondoltok komolyan. Ez a szokás mélyen beágyazódott hagyományaitokba. Minden csak rosszabb lesz, amikor az állítatoskodó beszéd köntösébe burkolózva azt mondjátok, imádkozom érted, de sosem teszitek meg. Vagy azt mondjátok, Isten veled, És nem is úgy gondoljátok. Nem attól lesznek igazak szavaitok, hogy vallásos díszítés vontok köréjük. Csak ennyit mondjatok, igen és nem. Rosszul teszitek, ha a saját érdekeitek szerint fogalmazzátok át gondolataitokat. Tehát, hogy manipuláljatok azokkal a szavakkal. Tehát, visszatérve a mai témára, ne őj, amiről be is beszél, hogy ne hordozz neheztelés haragot testvéreddel kapcsolatban a szívedben, és ki kezdeményezzen, aki az Urat keresi, az kezdeményezze a helyreállást, és menj elébe a dolgoknak, ne engedd elmérgesedni a konfliktust. Ugye erről beszéltünk. Aztán megnéztük azt, hogy mit mond az Isten igéje házasságról, paráznasság kérdéséről, megértettük, hogy szívkérdés, ez is a szív vágyáról van szó, és amelyből meg lehet térni. Válás kérdésében megnéztük Isten igéjét. Isten nem igéje nem fogadja el válás és újraházasodás, azt mondja, hogy ez házasságtérés kérdése. Egyetlen kitételt tesz, amikor már valamelyik házas fél kilép ugye a paráznasság miatt a házastársi hűség szövetségéből, és a beszéd kérdéséről szóltunk, amelyben arról beszéltünk, hogy legyetek megbízhatóak a beszédetekben. Igenetek, igen, nemetek, nem. Nem kell esküdözni, hanem olyan emberek legyünk, akik ha mondunk valamit, tudják, hogy az igaz. És ámen. Imádkozzunk. Menj, Atyám, köszönöm neked, hogy aki te rád figyel, az nem téved el az úton. Hálásak vagyunk, Uram, a drága beszéled és ígérdéért, hogy most elolvashattuk a szavaidat, Úr Jézus, elidőzhettünk ezek mellett. Hálásak vagyunk, hogy ezt tehettük, Uram. Köszönöm, hogy szívünkre beszélsz, lelkünkre beszélsz, mert azt akarod, hogy ne tévedjünk el az úton, amikor téged követünk. Sőt, másokat se eltévejtsünk, hanem segítsünk, Uram, te hozzád közelebb. Köszönöm neked, Uram, hogy hiteles életre hívtál el bennünket, amely benned is általad lehetséges. Adj, Uram, erőt nekünk a szívünkbe, szellemünkbe. Az akaratunkat is erősíts meg, Uram, hogy azt akarjuk, ami jó, és a véghez vitelt is tőled kérünk erőt, Uram. Köszönöm neked, hogy már eldöntöttük, hogy téged követünk, de Uram, köszönöm neked, hogy figyelmeztetsz bennünket, hogy naponként fontos megerősíteni ezt a döntést, megújítani ezt a szövetséget, hogy halálba adni a régit, hogy az újban élve találkozhassunk veled, Uram. Hisz lehet, hogy utolsó alkalom, amikor itt vagyunk együtt, és lehet, hogy visszajössz, Uram, akár mai éjszaka, akár a következő héten. Lehet, hogy többé már nem is lesz lehetőségünk így igét hallgatni. Uram, hadd legyen a szívünk olyan, amely a te szavadat megragadja nap mint nap, Uram. Hadd legyen valóban mennyei manna az életünkben, laponként kijelentés, kinyilakoztás a beszédedből. Táplálj bennünket, Uram, és adj olyan szívet nekünk, amely készséges és engedelmes a véghezvitelben is. Hisz megvan írva, ez a cselekedet, ez boldoggá bennünket. Atyám, Jézus nevében köszönöm neked, hogy meghallgattál. Megsegítettél eddig, és megfogsz ezután is, drága szellemed és ígéd által. Amen. Amen.